Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Vízvilág napján tartott konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia egyebek mellett a klímaváltozás és a vízkörforgás összefüggéseiről. A Szigma a Holnap Világa mai adásában Szőlősi Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víz- és környezetpolitikai tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia műszaki tudományok doktorának előadását hallják.
Hadd kezdjem a beszédemet egy talán furcsának tűnő kiindulási ponttal, nevezetesen James Bonddal. Ugyanis a globális hidrológiában van egy olyan hatás, amit úgy hívunk, hogy James Bond. Tudnélik, a Föld összes vizének, beleértve a sósvizeket és édesvizeket, minden, a 7-es ezerléke az, ami likvid állapotban van, és elvileg rögvest hozzáférhető, mint édesvíz felhasználásra. Ha ezt egy kicsit részletesebben megnézzük, akkor ugye hát ez köztudott dolgok, hogy az összes víz 97,5%-a sósvíz, ivásra, mezőgazdaság és egyéb alkalmazásokra alkalmatlan. Marad 2,5%, ami a Föld édesvíz készlete az összes vízből. Annak a 2,5%-nak a 60%-a szilárd állapotban van, a gleccserekben, a északi sark, déli sark, régtakoróiban, permafrostban, tehát az közvetlen hozzá nem férhető. Ami marad, annak a 90%-a viszont a felszín alatt van. Ez sem mérhető el közvetlenül, viszont elképesztően nagy tartalékot jelentett későbbi alkalmazásokhoz. Szóval mindösszesen, ami marad felszíni vízként, édes víz, az az összes víz 0,007%, azaz 7 000. Ez egy nagyon kicsi készlet, mondjuk steady state, állandósult állapotban, úgy nagyjából 40 000 köbkilométer az a vízmennyiség, ami a Földön rendelkezésre áll. Ezeknek az öme tavakban, illetve a tározókban lelhető föl, 90%-a pontosabban, 20% Kanada és Amerika határa nagy tavakban, 40% a Bajkál-tóban, és hát kisebb mennyiségben, ilyen 2 km mértékben, például a Balaton, az ugye 2 km vizet tárol. Tehát ez nagyon-nagyon kevés, mondhatnánk úgy is, hogy sebezhető készlet. 40 évvel ezelőtt, amikor a klímavita elkezdődött, a klimatológusoknak igen szűk körében is, akkor voltaképpen volt egy nagyon fontos tudományos vita a szovjet és az amerikai klimatológiai iskola között. A szovjetek azt mondták, hogy lehűlés van. A leningrádi GGI, a Hidrometeorológiai Intézet attól tartott, hogy itt még hidegebb lesz. Az amerikai iskola pedig a bizonyos havai hoki görbéből, ami a széndioxid koncentráció ugrásszerű emelkedését mutatta, ők attól tartottak, hogy az atmoszféra fel fog melegedni. Senki nem beszélt a vízről. Akkor merült fel az UNESCO-ban az, hogy, mint hipotézis, annak a megvizsgálása, hogy a klímaváltozás legnagyobb részben a vízről szól. És a kérdés az volt, hogy egy, igaz ez a kérdés, igaz ez a hipotézis, kettő, ha arról szól, akkor milyen mértékben. Hát mára kiderült, és erre egy pár példát majd fogok hozni, hogy a hipotézisből a hipót, azt ki tudjuk hipózni, és marad a tézis, mert a klímaváltozás legnagyobb részt a vízről szól. Grosso modo 80% a klímaváltozás hatásainak vízen, víz által és vízen keresztül manifestálódik, jelentkezik. 80%, és az nagyon, nagyon jelentős. Így aztán felmerül a kérdés, hogy tényleg baj van? Csak ugyan közeleg egy fenyegető globális vízválság? És voltaképpen mi történik? Vajon, és ezek azok a hipotézisek, amiket az elmúlt 40 évben megvizsgáltunk az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programjának a keretében. Első és legfontosabb kérdés az volt, hogy igaz-e az a hipotézis, hogy a víz körforgása felgyorsul? És ennek milyen hatása van? Mi következik be? Igaz-e az, hogy ha felgyorsul a ciklus, akkor a szélsőségek előfordulási valószínűsége megnő? Azaz, az extrémumok mindkét oldalon nagyobb gyakorisággal fordulnak elő. Több aszály lesz, és ugyanakkor több árvíz. Azon közben a kontinuitás nem változik, és marad, és alkalmazódik a James Bond szabály. És a nagy kérdés az volt, hogy igaz az, hogy több katasztrófa várható vízzel kapcsolatban. 40 évig tartott, amíg nagyjából erre a nemzetközi tudományos közösség rájött, hogy hát igen, ez a válasz, ez igaz. És az a kérdés, hogy vajon kevesebb víz jut a fejénként, az nem kérdés, mert a exponenciális növekedés a népességnek az ipari forradalom óta, különösképpen a 20. században, ahol az század elején volt 2 milliárd ember, a végén volt 6 milliárd, most van 8,6 milliárd körülbelül. 100 év múlva pedig lesz 10,5 milliárd, 11 milliárd nagyjából. Na, az lesz az átbillenési pont, és ez az, amire fel kell készülnünk, és erre van 100 évünk már az unokáknak, meg a dédunokáknak. De ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nézzük meg, hogy milyen helyzet globálisan, regionálisan és lokálisan. Ezek a dolgok egymástól szeparálva nem magyarázhatók, és nem is vizsgálhatók. Azért nem, mert a lokális problémáknak globális peremfeltételei vannak, és megfordítva, a globális ellenségeket a lokálisok határolják és határozzák meg. Tehát ezeket a határoknál és a határnál nem lehet megállítani. Tudom, hogy van egy globalizmus ellenes, hát zömében politika által generált hangulat, de ez a hidrológiában nem igaz, mert a globális és a lokális összefüggenek. Mik történnek? Nos, annak eredményeképpen, hogy a szélsőségek előfordulása megnő, azt tapasztaljuk, hogy egyfelől az aridítás, a szárazság, a vízhiány megnövekszik. Afrikában egészen kritikus helyzet állt elő. De még a nagyon úgynevezett fejlett országokban olyan hőhullám volt 4 évvel ezelőtt Európában, hogy a Loire mellékfolyói voltak éppen kiszáradtak, olyan kisvízi periódus állt elő a Visztulán, amire korábban nem volt példa, a nagy tározók Észak-Amerikában majdnem teljesen kiszáradtak. Nem volt vízutánpótlás. Óriási nagy aggodalom volt, hogy akkor most mi lesz, amikor megfordult a trend, és jelentkezett olyan vízbőség, amire korábban szintén nem volt példa. Növekvő, gyakoriságú és tartósságú árvizek. Bolondja, hát nem erről ismerszik meg, hogy egy ilyen villámárvíz eredményeképpen óriási katasztrófák történtek. Vagy pedig a Dana, az egy depresszió volt Valencia térségében, ami egy olyan villámárvíz volt, 4 óra alatt, és emberi életekkel és halállal is járó események történtek. Nem kell onnan messze menni, ez volt 24-ben, tavaly előtt. 21-ben mind a mai napig észlelhető az Alten Ahr, ami Németország nyugati részén van, a Bern ciklon hatására történő villámárvíz. Hihetetlen volt. Voltak éppen a hidrometeorológiai előrejelzések, majdnem jók voltak. Kivéve azt, hogy a szoftver úgy működött, hogyha valamilyen olyan csapadékot észlelt, amire úgy vélte a szoftver, hogy ez túlmegy azon a korláton, ami fizikailag fizibel is, akkor azt hibás észlelésnek tudta be. Jó, hát nem volt hibás. Az észlelés jó volt, a szoftverben volt a hiba. Aminek a következménye az volt, hogy a városi vezetés azt mondta az embereknek, hogy vigyétek el az autótokat a garázsból, lementek, elöntötte a centrálét, az elektromos centrálét a víz, a garázskapok bezárultak, és 120 ember megfulladt. Európa legfejlettebb technológiában, legfejlettebb országam. Szóval kriminális esetek történtek, de nem kell messze menni. A Rinyapatak villámárvize 5 évvel ezelőtt. Vagy ha éppen Ausztráliában megyek, én elég sokat dolgoztam ott Brisbaneben, egy nagyon békés város a Gold Coaston, ahol az árvizek hatására olyan új résztvevők jelentek meg, ami nem szokás egy városban. Szóval valami nagyon drasztikusan megváltozott. Itt nálunk is. 2013 volt az eddig észlelt legnagyobb víz a Dunán. Sokan attól aggódtak, hogy elmossa a parlamentet. Voltak mindenféle viták. Különösképpen a tekintetben, hogy akkor ez most milyen gyakran fordul elő. Mi a visszatérési ideje ennek az árvíznek, és úgy arra jutottak a hidrológiai statisztikai elemzések, hogy ez egy olyan árvíz volt, ami 300 éves visszatérési idejű. Magyarul egyszer fordul elő 300 év alatt. Hogy mikor, azt senki se tudja, mert ezek független események, és bármikor előfordulhat. De az, hogy ez 11 néhány év múlva majdnem ugyanazzal a magassággal megismétlődjék, az egy szokatlan dolog. Alig telt el 11 néhány év, hogy a második legnagyobb vizet lehessen a Dunán észlelni. Szóval valami megváltozott, és ezt mind a klíma rovására írják, és kell is írni. Mindezeknek a történéseknek a dacára még mindig vannak olyan, akik nem hisznek abban, hogy a klímaváltozás történik. Jól lehet már a fülükig ér a víz. Mi történt? Néhány geológus azzal érvel már, hogy a így a holocén vége fele már egy új geológiai korszakba léptünk, az antropocénba, mert annyira megváltozott mindent, megváltoztatott mindent az emberi tevékenység, hogy a hidrológiai folyamatok is tökéletesen, meg a meteorológiai folyamatok is tökéletesen átalakultak. Tehát a kérdés adódik, hogy globális klímaváltozás és annak a kontextusán belül a vízzel tényleg akkora bajban, vagy pedig humbug az egész. És akármilyen elemzést végeztünk az elmúlt 20 esztendőben, nem a humbug lett a nyerő. Itt tényleg nagy gond van. Elég a 20. századot tekinteni, ami a 20. század folyamán előforduló katasztrófák idősorát. Hát egy exponenciális emelkedés adatsor, ugye minél több lett a beépített érték, annál nagyobb a lehetséges veszteség, amiből azt érdemes azért észrevenni, hogy a katasztrófák 80-90%-a körülbelül vízzel kapcsolatos. Az aszály a legnagyobb gyilkos. Az árvíz rövid jelenség, rövid távú jelenség, és azzal még lehet mit kezdeni. De az aszály az nagyon nehéz probléma. Seregnyi kezdve a 92-es ENSZ konferenciával. Seregnyi konferencia foglalkozott a környezettel és a klímaváltozással. Tavaly volt 10 éve a nagyon fontos párizsi klíma megállapodásnak, ami arról szólt, hogy ne emelkedjék a hőmérséklet 1,5 Celsiusok fölé a 21. század során. És mégis vannak olyanok, akik ezt kétlik. Vagy az, hogy egy vezető hatalom kétli, és kiszállnak nagyon fontos nemzetközi megállapodásokból. UNESCO-tól kezdve a IPCC-nál nagyon soktól, sok intézményből. Mindenesetre egy dolog ma már világos mindünk számára. A mérnöki tervezés alapját évszázadon keresztül jelentő stacionaritás feltétele többé nem igaz. Azaz nem igaz, hogy az idősorainknak a statisztikai paraméterei, várható érték, szórás négyzet, korrelációs struktúra, spektrális struktúra nem változik. Változik az időben. Példa erre egy árvíz, ami nemrég, hát pár évvel ezelőtt történt a szomszédban, elöntötte az árvíz a metrót, ami ki volt 6 hónapig ebből kapcsolva a működésből. És volt egy sajtókötekezet, és kérdezték az újságírók, hogy ez milyen gyakran fordul elő. Hát én erre azt tudtam válaszolni, hogy azt tanultam a kollégáktól, a helyi kollégáktól, hogy ez egy olyan árvíz, ami szintén 300 éves gyakoriságú, az 300 évente egyszer. Igen, igen, mondta az újságíró, csak a baj az, hogy tavaly előtt is volt egy 300 éves árvíz. Hát az úgy lehet, hogy a tavaly előtti árvíz az a megelőző 300 év utolsó évében volt, a mostani árvíz az elkövetkezendő 300 év első évében, mert statisztikailag ez teljesen plauzibilis. Nem volt egészen katolikus a magyarázat, amire az újságíró arra válaszolt, igen, igen, de 4 évvel ezelőtt is volt egy ekkora árvíz. Tehát mindenhonnan, akárhonnan nézzük, minden jel arra mutat, hogy itt nagy baj van. És bizonyos helyeken átmentünk a átbillenési határokon, a planetáris határokon, ami a szén-dioxid koncentrációt illeti, azt mindenképpen a biodiverzitást illetően, mindenképpen a vizet illetően még úgy volt 10 évvel ezelőtt, hogy messze van az átbillenési pont. Ez nem analízisen alapszik, hanem egy Delphi asztal típusú megállapodáson, ahol 30 tudós összeütés megpróbáltak valamilyen konszenzusra jutni, és arra jutottak, hogy kb. 20 év múlva, 20 éven belül lesz a víz, kerül a víz, a globális víz készlet egy olyan helyzetbe, hogy túlép ezen a határon. A fő meghajtói a víz globális változásának, népesség növekedésétől kezdve egészen a klímaváltozásig. Egyetlen dolgot nem lehet kiemelni egyszerűen, hanem ezeknek az együttese hat. De nagyon fontos megjegyezni azt, hogy talán a legfontosabb meghajtó a népesség növekedés, ami az ipari forradalom óta exponenciális. A végén lehet látni egy kis kunkorodás, minthogyha ez az exponenciális eloszlás tartana egy felső értékhez. No, ez az eltarthatóságnak a határa, azaz bizonyos 11 milliárd ember, amiről beszéltünk. Melyek a hatások? Hát a globális változás hatásai közül elsőként talán azt lehetne kiemelni, hogy a szén-dioxid növekedés, a légkörbe kerülő szén-dioxid növekedés az exponenciális, aminek következtében Már majdnem túl vagyunk azon az 1,5 fok hőmérséklet növekményen, ami elfogadottnak tekinthető. Azt is látjuk, hogy az antropogén eredeti nitrogén fixáció exponenciális. Azt látjuk, hogy a parti zónákba érkező nitrogén fixusok exponenciálisak. Azt látjuk, hogy a trópusi esőerdők kipusztulása exponenciális. Azt látjuk, hogy az ismert taxonómia szerinti élőlények kipusztulása szintén exponenciális. Minden exponenciális. Tehát pontosan ez az exponencialitás az, ami azt okozza, hogy vége annak a hipotézisnek, hogy stacionaritással állunk szembe, és a hidrológiai folyamatok stacionáriusak. Visszahúzódnak a gleccserek, alpi gleccserek, latin, az andeszi gleccserek. Hirtelen megnő a lefolyás, annak eredményeképpen, hogy megnő az olvadékvíz mennyisége a Duna vízgyűjtőjén. Ennek következtében magasabbak lesznek a vízszintek, mint eleddig voltak. Mindaddig, amíg el nem fogy a víz a gleccserekből. Tehát a kihívás az számunkra az, hogy amíg az elmúlt 6000 évben a víz határozta meg az emberiség civilizációját, a jövőben az emberi civilizáció határozza meg, hogy mi történik a vízzel. Tönkretesszük-e, vagy pedig fenntartható módon használjuk, illetve hasznosítjuk. Most már ott vagyunk egy olyan átbillenési ponton, hogyha ezen a trajektórián folytatjuk tovább, akkor a dolog menthetetlen. Ez az, amire az előbb utaltam, hogy 100 évünk van. Ahhoz, hogy ezt a dolgot fenntartottóvá tegyük, mert nincsenek jó híreink a hőmérséklet növekményt illetően, meg azt illetően, hogy az üvegházhatású gázokat visszafognak, épp ellenkezőleg. Azt látjuk, ez kb. 25-26 szimulációs modell átlagának az eredménye, hogy ami a közép-európai térséget illeti, az optimista szenárió szerint 2 fokkal, a pessimista szenárió szerint 6 fokkal emelkedik az átlag hőmérséklet Közép-Európában ennek az évszázadnak az utolsó 20 éveben. Hát 6 fok emelkedés, az teljesen megváltoztat minden. Az egész hidrológiai ciklus úgy felgyorsul, hogy szinte követhetetlen. Mit kell tennünk? Helyesebben mit tehetünk? El kell írnünk egy paradigmaváltást, meg kell változtatni a mérnöki tervezés eszközét és módszertanát. Nem stacionárius folyamatokat kell figyelembe venni ahhoz, hogy a mértékadó értékeket megállapítsuk. Adaptív vízgazdálkodás, alkalmazkodni a helyzethez. Tehát itt is 2 lehetőségünk van. Vagy mi megyünk oda, ahol a víz van, vagy a vizet vezetjük oda, ahol mi vagyunk. Más opció nincs. Na most a víz átvezetése műtárgyak nélkül nincs. Egy ilyen szelíd eufémiával megalkotott kifejezést tanultam pár évvel ezelőtt itthon már, azt úgy hívják, hogy emelt víztest. Nem tudtam, hogy mi az, hogy emelt víztest. Ki emeli fel a víztestet? A szakaszmérnöki kar, a MÁV, a Szentlélek? Azt gátak emelik fel. Azt mérnöki szerkezetek emelik fel. Tehát, és ez a társadalom mind a mai napig szenved a Bős Nagymoros szindróma hatásától. Olyan fogalmak vannak, amelyek egyszerűen a no-no kategóriába tartoznak. Amit tennünk kell, az valószínűleg, sőt más megoldásnak nincsen, meg kell erősítsünk vízrendszereink rezilienciáját. Azt a képességet, hogyha kilendül az egyensúlyi állapotból, akkor megvan az a képessége, hogy egy ahhoz közeli állapotba kerül vissza. Ezek voltak a negatív hírek, hölgyeim és uraim. A pozitív hír az, hogy van remény. És ezt a reményt pedig a tudomány elmúlt 40 évi fejlődése mutatja, részint számítástechnikában, adattechnológiában, folyamatmodellezésben. Csak az adatokat illetően 25 szatellita tekerek körbe a Föld körül, amelyek hidrológiai releváns adatot szolgáltatnak. Ma már olyan adataink vannak, olyan műholdak, a GRACE, ami a gravitációs anomáliát mér, és abból tud következtetni a felszín alatti víztest dinamikájára. Egy olyan nagy léptékben a Szahara alatti núbiai homokkő víztartónak elég jól lehet már modellezni abban a léptékben a változását. De a real-time előrejelzések meg rendkívül pontosak lettek. Amikor én a műegyetemre jártam, mondjuk a holocén elején, akkor arról panaszkodtunk, hogy nincs elég adat. 60 adatból, 50 adatból kellett meghatározni a mértékadó árvizet. Elképesztő nagy bizonytalanság volt. Nem volt adat. Most a diákaink arról panaszkodnak, hogy túl sok adat van. És ebben lehet, hogy igazuk van. Naponta 1 exabajt hidrológiai releváns adat érkezik a Földre a szatellitákból. 1 exabajt az 1 darab 1-es és 18 darab 0. Hát ez egy nagy bébi. És hogy lehet ezt feldolgozni? Na, erre alkalmasak azok a technikák, amelyek időközben kialakultak. A big data, a mesterséges intelligencia, a szekvenciális tanulás módszerei. De van remény, és ezek működnek. Működnek azok a modellek is, aminek a kidolgozásával a szakma kb. 20 évet pepecsárt. Ma már olyan real-time előrejelző rendszerek vannak, amelyek mobiltelefonon szolgáltatják az előrejelzéseket. Sőt, globális mértékben összekapcsolja a biokémiai, biogeokémiai, fizikai, és hamarosan a humán komponenseket is nagy modellekben. Ez hihetetlen fejlődés. Végül, visszatérve a kevésbé optimista hangütéshez, vége van a könnyű vízhozzáférésnek? Tartunk a fenntarthatatlanság felé. Aztán végső következtetésként kimondhatjuk azt, hogy a fenntartható fejlődés a vízről szól. Arról a rendszerről, amit a fenntartható fejlődési rendszer 17 elemből áll, abból az egyik a víz. Egy olyan eleme, ami mindent összeköt. Ugye 4 évünk van ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük. Elvileg 75%-nál kellene lenni nagyjából a fenntartható, globálisan a fenntartható fejlődési célok elérését illetően. Most tartunk 17-nél. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezek nem lesznek elérhetők. Meg volt a pénz akkor, amikor ez a dolog elindult, de közben volt a gazdasági válságok, háborúk, vannak háborúk, úgyhogy itt nagy baj van. De egyet nem szabad elfelejteni, hogy ami ennek az egésznek a közepe, vagy kovászként összetartja a 17 elemet, az a központ, a víz. Minden a víztől függ. De most az a baj, hogy a szakma ezt nem tudta hatékonyan a politikon felé közvetíteni. Politikusok ezt nem értik. Nem kell rögtön hiperbolikus, parciális diffenyeletekben gondolkodni azt, hogy ezt megértsék. A nagy összefüggések azok, amelyet nekünk kell kommunikálnunk. És erre eddig nem sok sikert tudunk felmutatni. És hát az abszolút, hát mondjuk így, tanulság az, hogy a jó vízgazdálkodás nem csak hogy abszolút kötelesség, hanem etikai parancs az emberiség túlélése szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmet.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.